Sziasztok! Ez itt az Attágító Podcast, kuriózumokkal a tudomány és a történelem világából elképesztő, abszurd és humoros érdekességekkel. Én Júlia vagyok. A mai történet egy egészen elképesztő emberi sorsról szól, egy férfiról, akinek története megkapó és elgondolkodtató. És álljon itt mindjárt az epizód elején egy figyelmeztetés. A mai epizód az atombomba által okozott sérülések, betegségek leírását is tartalmazni fogja. Ha téged ez érzékenyen érint, akkor talán ugord át ezt a részt. Tsutomu Yamaguchi a háború végén Hiroshima városában dolgozott. Az akkor 29 éves haditengerészeti mérnök 3 hónapot töltött a városban, munkadója a Mitsubishi megbízásából. Miközben a Csendes óceánon tombolt a háború, Yamaguchi hajókat és olajszállító tartályhajókat tervezett az országa számára. 1945. augusztus 6-a volt az utolsó napja a városban, ahol egy 3 hónapos projektet fejezett be. Már alig várta, hogy végre hazatérhessen a feleségéhez, Hisakohoz és kisfiúkhoz, az év májusában született Katsutoshihoz. A háború már évek óta tombolt, Japán is megszenvedte. 1945-re a gazdaság a romokban volt, veszteségei számottevőek voltak. A háború elvesztése reális félelemmé vált a japánok számára. Yamaguchit kétségbe ejtette ez az eshetőség. Idézem. Arra gondoltam, hogy mit fogok tenni, ha vereséget szenvedünk, és ha az ellenség megszállja az országot. Azon gondolkodtam, mi történne a feleségemmel és a családommal, ha jön az ellenség. Azon gondolkodtam, hogy ahelyett, hogy az ellenség kezébe kerüljenek, talán saját magam tennék valamit. Altatót adnék nekik, és megölném őket és magamat. Komolyan gondolkodtam ilyen dolgokon. De a történelem egészen más sorsot szánt Yamaguchinak és családjának. Augusztus 6-ának reggelén Yamaguchi még egyszer a hajógyárba ment, hogy elhozzon néhány dokumentumot onnan. Amikor egy repülőgép dübörgését hallotta a feje fölött. Az égre pillantva látta, hogy egy amerikai B-29-es bombázó száll a város fölött, ami azonban nem volt különösebben furcsa, mert naponta többször is repültek amerikai gépek a város felett, de bombázásra sosem került sor. Ám ezen a reggelen valami lefelé vette útját a gépből. Ejtőernyővel lassítva zuhant egy furcsa csomag. 8 óra 15 perc volt. Az ég volt, mintha hirtelen felrobbant volna. Yamaguchi később azt mondta, hogy egy hatalmas magnéziumlába villámlásához hasonlított. Alig 2 mérföldre, attól a ponttól, ahol a férfi állt, robbant fel a történelem első atombombája. Kezdetét vette az atomkorszak. Yamaguchit a légnyomása a levegőbe repítette, forgatta, mint egy rongybabát, és végül egy közeli krumpli földön landolt. Felső teste, karjai és arca súlyosan megégtek, mindkét dobhártyája beszakadt, a bal fülére megsüketült és átmenetileg megvakult. Idézem. Nem tudtam, mi történt. Azt hiszem, egy időre elájultam. Amikor kinyitottam a szemem, minden sötét volt. Nem sokat láttam. Olyan volt, mint egy film kezdete a moziban, mielőtt a film elkezdődne, amikor az üres képkockák csak úgy felvillannak, hang nélkül. Az atomrobbanás annyi port és törmeléket röpített fel, hogy eltakarta a reggeli napot. Yamaguchit hulló hamu vette körül, és látta, hogy a város fölött egy tűzgomba felhő emelkedik az égen. Japánul a villám Pika, a mendörgés pedig Don. Ezért hívják a hiroshimaiak az atombomba robbanását Pika-Donnak. A 3 méter hosszú, 4 tonnás uránbomba, Little Boy, amelynek robbanó ereje 12.500 tonna TNT volt, 580 méter magasan a város központja felett robbant fel. Az atombomba pusztító ereje vakító villanással, majd elképzelhetetlen légnyomással jelentkezett. Hiroshima egészen addig a napig azon kevés japán nagyvárosok egyike volt, amelyet megkíméltek a bombázástól. De miután az amerikaiak ledobták az atombombát a városra, lehetőség nyílt annak hatásainak felmérésére. Többek között azért is választották célpontnak, mert a lehetséges városok közül ez volt az egyetlen, ahol nem voltak hadifogolytáborok. Továbbá Hiroshima főképp fából készült épületekből állt, kivéve néhány beton építményt a központban. És az amerikai hadsereg a robbantást követően tűzviharra számított. És pontosan ez is történt. Yamaguchi káboltan bolyongott a Mitsubishi hajógyár maradványai felé. Ott találta meg kollégáit, Akira Iwanagát és Kuniyoshi Satót, akik mindketten túlélték a robbanást. A férfiak egy légvédelmi óvóhelyen töltötték a végtelennek tűnő éjszakát. Másnap, augusztus 7-én felkerekedtek, és a vasútállomás felé vették az irányt, amelyről úgy hallották, hogy valami csoda folytán még működött. Alig 2 kilométerre voltak a Ground Zero mellett, és ez alatt az idő alatt erős ionizáló sugárzásnak voltak kitéve. Útjuk rémálomszerű tájakon vezetett keresztül, ahol lobogó tüzek, rommá lett épületek, elszenesedett és megolvadt holttestek borították az utcákat. Yamaguchi emlékezetébe kitörölhetetlenül bevésültek olyan horrorisztikus momentumok, mint például az, amikor az ember megérintette az elégett testeket, és a másik ember bőre az ujjaira tapadt. Idézem. A talaj forró volt, mint egy izzó vaslap, a talpam égett, alig bírtam mozogni. A túlélők némelyike teljesen meztelenül, némelyike ruhafoszlányokkal a testén, némelyikük még égő ruhával támolyogtak. Akik álltak, előre tartották a karjaikat, lefelé a kezüket, mint a szellemek. A bőrük centiméteres csíkokban hámlott le, mint a túlfőtt krumpli. A homlokokról leégett a bőr, a nyers hús lüktetett, de nem véreztek. A szemeik alatt leszakadt bőrdarabkák lógtak az állukig. Yamaguchi mélyen sokkos állapotban, sérülten, de iszonyatos fájdalmaival nem törődve vágott át Hiroshimán. A város számos hídja csavart roncsá változott, ezért az egyik folyami átkelőnél kénytelen volt átúzni a folyót, amely tele volt lebegő, összeégett, egymásba olvadt holttestekkel. Az állomásra érve Yamaguchi felszállt egy vonatra, amely tele volt megégett és összetört utasokkal, és nyögve, döcögve elindult éjszakai útjára, szülővárosába. Miközben Yamaguchi úton volt feleségéhez és gyerekéhez, az egész világ elborzadva fordult Hiroshima felé. 16 órával a robbanás után Truman elnök beszédet mondott, amelyben fényderült az atombomba létezésére. Idézem. Ez az univerzum alapvető erejének hasznosítása, mondta. Az erő, amelyből a nap ismeríti erejét, azok ellen szabadult el, akik háborút hoztak a távol-keletre. Truman nyilatkozatában arra figyelmeztetett, hogy ha Japán nem adja meg magát, akkor, idézem, a levegőből olyan pusztító esőre számíthat, amilyet még soha nem láttak ezen a földön. Ez a pusztító erő 8 óra 16 perckor és 2 másodperckor robbant fel Hiroshima városközpontja felett úgy 600 méterre, 250 méterre a tervezett célponttól, az Aioi hídtól. A detonációs hullám 1 másodpercen belül teljesen elpusztította a városközpont 80%-át. A 76 ezer házból 70 ezer megsemmisült vagy megrongálódott. Paul Tibbets, az Enola Gay parancsnokaként háttal ült a robbanásnak, és később arról számolt be, hogy látta maga előtt kivilágosodni az eget, és hogy ólom ízét érezte a szájában. Az Enola Gay alig 2 percig tartózkodott a célterület felett, és 16 kilométerre volt, amikor a bomba felrobbant. Tibbets kettős szerepet tölt be ebben a történetben. Az amerikaiak bálványozták, és nemzeti hősként tisztelik, a világ többi része számára azonban ő volt az, aki ledobta az atombombát Hiroshimára. Hogy erről ő hogyan gondolkozott, azt jól mutatja a sokat, és gyakran hangoztatott mondata, ami szerint, idézem, soha nem volt egy álmatlan éjszakám sem csak azért, mert én adtam parancsba a bombázást. Az atomrobbanás első hatása az elképzelhetetlenül intenzív fényhatás volt. A robbanás hatására a hőmérséklet mérhetetlenül megemelkedett. Amikor az atombomba körülbelül 600 méterrel Hiroshima központja felett felrobbant, a detonációs pont hőmérséklete a másodperc milliárdod része alatt mintegy 60 millió fokra melegedett fel, ami 10 000-szer forróbb, mint a nap felszíne. A Föld felszínén a hőmérséklet több mint 6 000 fok volt. A hősugárzás spontán meggyújtotta a száraz, gyúlékony anyagokat, például a papírt és szöveteket. És találtam egy nagyon elképesztő információt ezzel kapcsolatban. Csak egy megatonnás bomba a robbanásakor a papír még 14 kilométeres körzetben is meggyulladt. A sugárzó hő nem csak az épületeken és az erdőkben gyújtott tüzet, hanem az embereken is rendkívül súlyos égési sérüléseket okozott. Egyrészt a hősugárzás okozott közvetlen égési sérüléseket a testen, másrészt éghető anyagok meggyulladásához vezetett, amelyek aztán közvetve voltak felelősek a sérülésekért. A közvetlen égési sérüléseket a robbanás tűzgömbjéből származó rendkívül forró infravörös sugárzás okozta. Azok az emberek, akik a robbanás középpontjában voltak, teljesen elégtek, és egyes helyeken árnyékot hagytak maguk után, mivel a ház, fala vagy a járda ott rövid időre kimaradt a hősugárzásból. Egy ilyen képet posztoltam az Instagram oldalamon is, ha érdekel, keresse az Attágító podcastra. A kép egy lépcső fotója. A szürke kövön fekete árnyék rajzolódik ki. Azért az emberi, aki a bank előtt a nyitásra várt, bottal a kezében. Amikor a bomba, a Little Boy, felrobbant a város felett, és 6000 Celsius fokon égetett el pillanatokon belül mindent, ami a Ground Zero-hoz közel volt. A becsapódás középpontjának másfél kilométeres körzetében minden megsemmisült. A kibocsátott UV-sugárzás megváltoztatta a falak, lépcsők és járdák színét. A sugárzás és a hő úgymond kifehérítették a felületeket, és az árnyékok valójában az eredeti színeket őrizték meg ott, ahol a robbanás idején valami vagy valaki elállta a sugárzás útját. Így jöttek létre a kísérteties, sötét árnyékok Hiroshima utcáin. Azok az emberek, akik a robbanás központjától akár másfél-két kilométeres távolságban a szabadon tartózkodtak, súlyos harmadfokú égési sérüléseket szenvedtek a bőr elszenesedésével. A robbanás központjától akár 4 kilométeres távolságon belül minden vételen ember különböző súlyosságú égési sérüléseket szenvedett. Közöltett módon a robbanás közelében levő épületekben tartózkodó emberek a forró gázok, a forró por vagy az égő házgerendák miatt szenvedtek égési sérüléseket, de nem voltak kitéve a hősugárzás közvetlen hatásainak. A robbanás után, úgy 20 perccel, fekete, ragacsos, olajos eső hullott Hiroshimára és később Nagasakira. A fekete eső a tűzgolyó lehűlése során keletkezett, amikor is a radioaktív részecskék körül víz kondenzálódott. A radioaktív eső az áldozatok bőrére és ruházatára tapadt. A hőmérséklet hirtelen annyira lecsökkent, hogy az emberek dideregni kezdtek. A halálos radioaktív sugárzás azonban nem csak az esővel, hanem a talajon, a levegőn és az élelmiszereken keresztül is bekerült az emberek szervezetébe. És ők természetesen nem tudták, hogy körülöttük immáron minden sugárszennyezett, és persze óvintézkedések se voltak. Órákkal, illetve napokkal a robbanás után az atombombák túlélőinél akut sugárbetegség lépett fel. A betegség tünetei szédülés, hányás, görcsök, hasmenés, láz, sok, nyálkahártya, vérzés a torokban, a gégében, a belegben, hajhullás, nyelési nehézségek, pontszerű bőrvérzések, eszméletvesztés, akár az agyhalálig, végzetes gyomor, bél rendszeri zavarok is, vagy végzetes csontvelőkárosodás voltak. A robbanás után legalább 70-80 ezer ember halt meg azonnal. A belvárosban élő emberek bőrének legfelső rétegei szó szerint elpárologtak. Az ezt követő hetekben a robbanás által felszabadult nukleáris sugárzás számos más lakossal is végzett, akik nem estek áldozatul a közvetlen robbanásnak és hőhullámnak, de akik halálos dózisú sugárzást kaptak. Sokaknak, akik a rendkívüli forróság elől a folyóhoz menekültek, és a szennyezett vízből ittak, hamarosan kihullott a hajuk, a testükön lila foltok jelentek meg, és belső sérüléseik miatt elvéreztek. A hiroshimai áldozatok számának becslései jelentősen eltérnek egymástól. A különböző becslések szerint 1946-ig összesen legalább 90 ezertől 166 ezer ember halt meg a bombázásban is annak következményeiben. Akárhogy is, a védély szörnyű volt, és az áldozatok százezrei évtizedekig szenvedtek a sérülésektől. És végső soron minden számukkal kapcsolatos vita valahogy cinikusnak tűnik. Mégis 1945-ben a számok és az összehasonlítások fontosak voltak, mert egy üzenetet hordoztak, amelyet ez az új bomba közvetített. Amerikai becslések szerint a hiroshimai bomba robbanó ereje akkora volt, hogy 2000 hagyományos B-29-es bombázógép tölteteire lett volna szükség ahhoz, hogy hasonló pusztító erőt szabadítson fel. Vagy itt van még egy elvontabb számadat, a Little Boy 64 kg urániuma olyan robbanást okozott, amelyhez egyébként 13 ezer vagy 15 ezer tonna TNT-re lett volna szükség. De térjünk vissza a főhősünkhöz. Tsutomu Yamaguchi augusztus 8-án kora reggel érkezett haza Nagasakiba. Épp hogy kijutott az erejéből, hogy eljusson a kórházig. Az orvos, aki kezelte, egy volt iskolatársa volt, de a Yamaguchi kezén és az arcán levő feketére égett sérülések olyan súlyosak voltak, hogy férfi először nem ismerte fel. Ahogy egyébként a családja sem. Amikor még aznap, kicsit később, lázasan és kötterekből burkolózva hazatért, az édesanyja azt hitte, hogy szellem. És számomra teljesen hihetetlen, de annak ellenére, hogy teljes testi és lelki összeomlás szélén állt, Yamaguchi másnap reggel, augusztus 9-én kívánszorgott az ágyból, és munkára jelentkezett a Mitsubishi Nagasaki irodájában. Délelőtt 11 óra 2 perckor egy megbeszélésen épp azt mondta el, hogy mi történt Hiroshimában, és hogy mit élt át, de a főnökei egyszerűen nem hittek neki. Éppen az augusztus 6-ai szörnyű részleteket mesélte, a vakító fényt, a fősiketítő robbanást, a tűzvészt, de felettesei azzal vádolták, hogy dramatizál, vagy hogy az eszét vesztette. Mert hogyan pusztíthatott volna el egyetlen bomba egy egész várost? Yamaguchi kétségbe esetten próbálta leírni a tényeket, amikor kint, hirtelen, újabb, irizáló fehér villanás lobbant fel. Az ég ismét lángba borult. Az épület a darabjaira robbant, a légnyomás ismét a forró levegőbe lökte őt. A jól ismert fájdalom és a sötétség következtek. Gyilkos sugarak, őrületes hangú robbanás. Yamaguchi kötéseit letépte a robbanás, de életét ismét meghagyta. Abban a pillanatban babonás rettegés fogta el. Azt hittem, a gombafelhő követett engem Hiroshimából, mondta később. A Nagasakit ért atombomba még erősebb volt, mint a Hiroshimára ledobott, de a város dombossága tompította valamelyest, a robbanás erejét. Tsutomu kötései lerepültek róla, és a rákkeltő sugárzás újabb hulláma érte őt. Három napon belül másodszor volt része abban a szerencsétlenségben, hogy egy nukleáris robbanás két mérföldes közelében tartózkodott. És második alkalommal volt olyan szerencsés, hogy túlélte. Miután kimenekült a Mitsubishi épület csontvázából, hazafelé botorkált. Újra halottak és haldoklók, tüzek és romok között botladozott, hogy megkeresse feleségét és csecsemő kisfiát. Rájuk talált, bár a legrosszabbtól tartott, amikor látta, hogy a háza egy része semmivé vált. De úgy tűnt, nem történt nagyobb bajuk. Pár hónapos kisfia és felesége sokot kaptak, csúnya égési sérüléseket szenvedtek, de túlélték. Ebben szerepet játszott az is, hogy ők ketten éppen egy közeli alagútban voltak, amikor a bomba felrobbant Nagasaki felett. A család ezután egy bunkerbe menekült, nem tudva, mi várhat még rájuk. Az ezt követő napokban Yamaguchi úgy tűnt, nem éli túl. A kétszeres sugárfertőzés hihetetlen erővel csapott le rá. A haja kihullott, a karján, felső testén és az arcán levő sebek üszkösödni kezdtek, és szüntelenül hánt. Augusztus 15-én még mindig a bomba bunkerben húzták meg magukat, amikor Hirohito császár a rádióban bejelentette az ország kapitulációját. Nem éreztem semmit, mondta később Yamaguchi a Times-nak. Nem sajnáltam, és nem is örültem. Súlyosan lázas voltam, szinte semmit nem ettem, alig ittam. Azt hittem, hogy hamarosan a túlvilágon leszek. Élet a pokol után. A sugárterhelés oly sok áldozatával ellentétben Yamaguchi lassan-lassan felépült, és megpróbált normális életet élni. Japán megszállása idején az amerikai fegyveres erőknél szolgált tolmácsként, majd később iskolákban tanított, mielőtt folytatta volna mérnöki karrierjét a Mitsubishi-nél, ahol olajszállító tartályhajókat tervezett. Feleségével az 1950-es években két lányuk is született. Hiroshima és Nagasaki túlélői közül sokan viseltek látható, nem leplezhető sérüléseket. De mindannyian viseltek egyfajta bélyeget, éppen azért, mert túlélték. Elborzasztó és elszomorító volt a hibakuság és gyerekeik élete Japánban. Hibakusáknak nevezik azokat az embereket, akik túlélték az atombomba robbanást. Nagyon gyakran diszkrimináció áldozatai voltak, és még mindig azok, részben a sugárbetegséggel kapcsolatos ismeretek hiánya miatt, amelyről azt hitték nagyon sokan és sokáig, hogy örökletes, vagy akár fertőző. A diszkrimináció a gyerekekre is kiterjedt, mind társadalmi, mind gazdasági szempontból. Kizárták őket a közösségből, nem kaptak munkát, ezért sokan közülük titkolták, titkolják, hogy hibakusák. Régebben a háború után az a hír járta, hogy az atombomba okozta betegségek fertőzőek. Az emberek újjal mutogattak rájuk, és azt mondták, és olyanokat mondtak, hogy vigyázz, az ujjad elrohad, vagy ne nézz rá közelről, mert elkapod. Bár az atombomba áldozatainak kezeléséről szóló törvényt, amely a hibakuság első ellátásáról intézkedett, már 1957-ben meghozták, a túlélők csak 1968-tól kaptak ingyenes orvosi ellátást. Sok hibakus a szenved hosszú távú testi sérülésektől, fogyatékosságtól és következményes betegségektől. A leggyakoribbak a pajzsmirigy betegségei, mint például a daganatok vagy ciszták. Feltűnő a pajzsmirigyrák, a szemlencse homályosodása, a leukémia és a tüdőrák felhalmozódása. Emellett gyakran pszichés zavarok is jelentkeztek. A bombázások után sok túlélő a családi és társadalmi veszteségek miatt letargiába esett, depressziós lett, bűntudat alakult ki náluk a saját túlélésük miatt. Ráadásul, amikor családot alapítottak, kezdetben az sem volt egyértelmű, hogy a gyerekek vajon egészségesen fognak-e megszületni. 2009. márciusában Yamaguchi lett az egyetlen személy a világon, akit Japán hivatalosan mindkét bombázás túlélőjeként elismert. Bár ő az egyetlen hivatalosan elismert kettős túlélője az atombombázásoknak, összesen 165 ember tapasztalta meg mindkét atombombát a saját bőrén. Bennem felmerült a kérdés, hogy hogyan lehet épp ésszel tovább élni. Hogyan lehet ezekkel az emlékekkel megbirkózni? Yamaguchi az emlékeit a hiroshimai és nagasaki szörnyűségekről versek írásában dolgozta fel. De nyilvánosan nem beszélt a tapasztalatairól egészen a 2000-es évekig. Főképp fia halála, aki mindössze 59 éves volt, amikor rákban elhunyt, szolgált egyfajta impulzusként neki, emlékei, illetve véleménye kinyilvánítására. 80 éves korában könyvet írt élményeiről, egy jól megélt élet címmel, valamint egy verses kötetet, és a folyó úgy hullámzott, mint egy holttestekből álló tutaj címmel, amelyekben azokról a napokról és az azt követő fizikai és lelki traumával eltöltött évekről írt. Yamaguchi versei egyszerre ébresztenek félelmet, hitetlenséget, borzalmat, együttérzést és reményt. Yamaguchi egész családja, a fia, Katsutoshi és lányai, Toshiko és Naoko mindannyian súlyos egészségügyi problémákkal küzdöttek életük során. Yamaguchi felesége 2008-ban, 88 éves korában, máj és veserákban halt meg. 2006-ban New Yorkba utazott, és az ENSZ előtt beszélt a nukleáris leszerelésről. Idézem. Mivel kétszer is átéltem az atombombát, és túléltem, az a sorsom, hogy beszéljek róla, mondta egy beszédében. Arra is felkérték, hogy vegyen részt egy 2006-ban készült dokumentumfilmben, amely a 165-2-es atombomba túlélőről szólt, és amelyet az ENSZ-ben vetítettek le. Tsutomu Yamaguchi 2009-ben tudta meg, hogy gyomorrákban haldoklik. 2010. január 4-én, 93 éves korában halt meg Nagasaki-ban. Röviddel a halála előtt fogalmazta meg a béke definícióját a nukleáris korszakban. Idézem. Az egyetlenek, akiknek szabad lenne megengedni, hogy atomfegyverrel rendelkező államokat kormányozzanak, azok az anyák. Olyan nők, akik még szoptatják a csecsemőjüket. És bár Tsutomuya Magucsi az egyetlen hivatalosan elismert kétszeres hibakusa, egy japán kislány, Sadako Sasaki talán a legismertebb arca az atombomba áldozatainak, és talán a legismertebb hibakusa. Az ő történetét én először 8 évesen olvastam, és soha többé nem felejtettem el. Sadako 2 éves volt, és alig 2 kilométerre volt az atombombától, amikor azt Hiroshimára ledobták. Sadako legtöbb szomszédja, barátja és családtagja meghalt, de a kislány úgy tűnt, nem sérült meg. Legalábbis nem olyan módon, ami azonnal látható lett volna. Egészen 1955-ig, a 7. osztályos koráig normális, boldog kislány volt. Egy nap azonban egy iskolai versenyen rendkívül fáradtnak érezte magát. Szédült. Egyre rosszabbul lett, még nem egy nap, összeesett és képtelen volt felállni. Szülei elvitték a Vöröskereszt kórházba, hogy kiderítsék, mi baja van. Kiderült, hogy leukémiás. Abban az időben a leukémiát atombomba betegségnek nevezték. Sadako kórházi tartózkodása alatt legjobb barátnője meglátogatta őt, hozott neki origami papírt, ilyen haltogató papírt, és mesélt Sadakónak egy legendáról. Egy japán legenda szerint a darvak 1000 évig élnek, és ha valaki 1000 darvat hajtogat, teljesül egy kívánsága. A szembezúró, 1000 daru kifejezés erre a régi japán hagyományra utal, amely éppen Sadako miatt vált híressé világszerte. A hajtogatott daru az egyik legrégebbi ismert japán origami, és ott minden gyerek meg tudja csinálni. Sadako elhatározta, hogy összehajtogatja az 1000 darut, és azt kívánja, hogy meggyógyuljon. Rendületlenül hajtogatta a darukat, egyre nagyobb fájdalmai ellenére. A kislány makacsul küzdött a rák ellen, reménykedve a gyógyulásban, miközben egyre gyengébb lett. Bátyja, Masahiro és a Hiroshimai Béke Múzeum szerint Sadakónak sikerült 1000 darut hajtogatnia a halála előtt, sőt, még többet is. De a több mint 1000 daru sem volt képes őt meggyógyítani. Sadako Sasaki 1955. október 25-én halt meg. Legyen neki könnyű a föld. Sadako osztálytársai sok barátjukat elvesztették az atombomba okozta betegségben, és Sadako elvesztése miatt is szomorúak voltak. Elhatározták, hogy klubot alapítanak a tiszteletére, ami gyorsan nőtt. Hamarosan 3100 iskola és 9 külföldi ország diákjai adakoztak, hogy szobrot állítsanak a gyerekek emlékére, akik a bomba miatt vesztették életüket. 1958. május 5-én, majdnem 3 évvel Sadako halála után, elég pénz gyűlt össze ahhoz, hogy szobrot emeljenek a tiszteletére. Ez ma a gyermekek béke emlékműve néven ismert, és a Hiroshimai Békepark közepén található, közel ahhoz a helyhez, ahol az atombombát ledobták. Sadakóra vezethető vissza az a hagyomány, hogy a gyerekek és felnőttek is origami darvakat adományoznak a békének emelt szentélyeknek, templomoknak és emlékműveknek. A felfűzött színes papírdaruk többnyire a szabadban lógnak, és így ki vannak téve az időjárás viszontagságainak. Egy idő után a papír lebomlik, és a darvak feloldódnak. Szimbolikusan a béke kívánsága így felszabadul és kikerül a világba. A Sadako és az osztálytársai által elindított daru hajtogatásából előbb országos, majd nemzetközi gyermekbéke mozgalom lett. Mára a gyerekek a világ minden tájáról küldik az origami papírdarukat, amelyeket többek között Sadako szobránál helyeznek el, aminek talpozatába ezt vésték. Ezek a mi könnyeink, ezek a mi imáink. Békét a világnak. Végszó. Növények az atomapokalipszisben. Ez az epizód szomorú és elborzasztó tényeket tartalmazott, ezért szeretném valami reménytelivel, valami csodálatossal zárni ezt a részt. Amikor ezt az epizódot kutattam és raktam össze, kezembe akadt egy érdekes kis könyvecske, ami egyébként főképp növényekről szól. Néhány nagyon érdekes információt találtam ott növényekről az atomapokalipszisben. És velük zárom ezt az epizódot. Hiroshima még csak ébredezett, amikor 1945. augusztus 6-án 8 óra 15 perckor bekövetkezett a katasztrófa. A Little Boy, a történelem első atombombája felrobbant, sok ezer otthon tett a földdel egyenlővé, és több tízezer férfit, nőt és gyereket ölt meg. Mindössze néhány héttel később, a rommező közepén, 800 méterre a bomba felrobbanásának a helyétől egy oleander virágba borult. Egy szomorú fűz, amelyet a bomba okozta a légnyomás kitépett a földből, utat talált vissza az életbe, és a pusztulás közepén újból kihajtott. Egy kínai fenyő, amelynek törzse megégett, új kérget növesztett a lángok által elpusztított, elszenesedett réteg fölé, megmentve ezzel saját életét. A borzalmakra válaszul a hiroshimaiak létrehozták a békeparkot, egy kertet az Otagawa folyó partján, ahol sok a napfény és sok a madár, és ahová a robbanást és a tűzhalált túlélt fákat ültették. Összesen 52 ilyen csodafa van a békeparkban. Citromfák, pálmák, házfák, borókák. A japánok számára különleges erőt jelképeznek. Egész évben imákat és verseket tartalmazó cetliket erősítenek az ágaikra, amelyeket a halálra dacoló néma, de álhatatos teremtményeknek szentelnek. És három nappal Hiroshima után Nagasakit is elérte az apokalipszis. Az epicentrumhoz nagyon közel, ahol a Fat Man felrobbant, egy fa nőtt. Egy datoja szilvafa. Senki nem tudja hogyan, de ez a datoja szilvafa túlélte az atombomba robbanást, miközben minden és mindenki elpusztult körülötte. Japánban a datoja szilvafa ősidők óta jelentős szerepet játszik, főleg a sintoizmus követői körében, akik például datoja szilvát tesznek halottai koporsójába. Ez a datoja szilvafa túlélte az atompoklot, a sugárzást, a tüzet. Ki tudja, talán annyira jól ismerte a halált, hogy tudta, hogyan menekülhet meg tőle. És ennyi volt az a tágítás mára. Remélem tetszett a mai rész. Mint mindig, most is posztoltam további infókat és fényképeket az Instagram oldalamon. Mindig nagyon-nagyon örülök néhány visszajelzésnek és kommentnek, és nagyon-nagyon szépen köszönöm a sok üzenetet, amiket az Instagramon írtatok. Hamarosan újra jelentkezem, addig is maradj szkeptikus, maradj kíváncsi!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.